8,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fitch Ratings megerősítette Magyarország eddigi besorolását, fenntartva a korábbi 3B minősítést, de az eddigi negatív kilátásokat stabilra javította. A pénteki bejelentés meglepetésszerű, pontosan egy hete a Moody's negatívra rontotta hazánk stabil kilátását, sem a szakértői prognózisok, sem a piacok nem ezt várták a Fitch mostani döntésétől, írta kommentárjában az Index hírportál. Ez az első olyan elemzés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését. Csak idén 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlása ellenére minden alkalommal befektetése ajánlott kategóriában tartották, jelezte a pénzügyminiszter. A Fitch pozitívunként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkenését és a beruházások növekedését, hívta fel a figyelmet Varga Mihály, hozzátéve a szakértők gyorsuló gazdasági növekedése és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. A Demján Sándor program 1400 milliárd forintot juttat a magyar kis- és középvállalkozásoknak, mondta el a magyar kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Orbán Viktor. Ha ügyesen manőverez Magyarország és a gazdasági semlegesség politikáját fenntartja, akkor rendben leszünk. Ennek része a Demján Sándor program, amiről azt mondhatom, soha még ilyen, a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató program nem volt, hangsúlyozta egyebek között a miniszterelnök. Országszerte befejeződött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése, tudatta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hídvégi Balázs ismertetése szerint eddig már több mint 700 ezeren mondtak véleményt. Hangsúlyozta, a válaszok fontosak és befolyásolják a kormányzatot, illetve a parlamentet a következő évi költségvetésről és az új gazdaságpolitikáról szóló döntésekben. Megváltozik a Fudan alapítvány neve és szerepe, amely a benyújtott törvényjavaslat szerint Tudástér alapítvány néve működik majd tovább, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros 9. kerületében létrejövő Diákváros Kollégium fejlesztési programjának megvalósítása lesz. Mintegy 670 szervezet, illetve fiatal tehetség részesül még idén több mint 1 milliárd 300 millió forintos támogatásban a Nemzeti Tehetségprogram keretében, jelentette be a fiatalokért felelős helyettes államtitkár a Facebook oldalán. Nagy Varga Zsófi elmondta, a program nyílt pályázatainak nyertesei között tehetséggondozó intézmények, iskolák, szakképzőiskolák, felsőfokú tanulmányi intézmények és szakkollégiumok is vannak. A Román Alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás eredményét, így teljesen kaotikus helyzet alakult ki Romániában, miután titkosszolgálati dokumentumok kerültek nyilvánosságra egy külföldi állam beavatkozásáról. Az amerikai külügyminiszter nyilatkozata szerint Oroszországról van szó. A választás első fordulójában győztes, szélső jobboldali Kalin Georgescu videóüzenetet tett közzé, abban úgy fogalmazott, a román állam lábbal tiporta a demokráciát, az alkotmánybíróság határozata gyakorlatilag egy hivatalos államcsínynek felel meg. Ellenfele, a papírról legalábbis liberális, mentsétek meg Romániát jelöltje, Elena Laskóni pozitívan reagált a fejleményekre. Közös felhívásban szólítják választási részvételre híveiket az erdélyi magyar egyházak a romániai államfőválasztás mostani második fordulójában. Arra kérik a magyarokat, vegyenek részt a voksoláson, ne legyenek közömbösek a jövőjükre leselkedő veszélyekkel szemben. A közös felhívást Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, Böcskei László nagyváradi, Schönberger Jenő szatmári és Pál József Csaba temesvári katolikus püspök is aláírta. 6 ember sérült meg egy belgrádi tüntetésen, mert egy autó belerohant az újvidéki vasútállomáson november 1-én történt tragédia miatt tiltakozók csoportjába, akik egy zebrán állva zárták el a forgalmat. A sérülteket mentők szállították el. Folytatódtak az újvidéki tragédia utáni tiltakozások Szerbiában, Belgrád mellett más számos városban is szerveztek pénteken tiltakozást, azt követelve, hogy vonják felelősségre a tragédia felelőseit, és derítsék ki, mi okozta az épület előtetejének a leszakadását, amely 15 ember halálához vezetett. Adventi üzenet címmel rendeznek jótékonysági koncertet a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen december 13-án, pénteken 18 órai kezdettel. A program résztvevői adományaikkal a kárpátaljai kispapokat segíthetik. Végül az időjárásról. A folytatásban már vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, de helyenként előfordulhat szitálás, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Tőr Ádámmal, a debreceni ikonétterem séfjével ültem le beszélgetni. Debrecenben találkoztunk, de gondolom nem itt kezdődött az élete és a pályafutása, tehát nem ehhez a városhoz kötődik, hanem Miskolchoz.
Igen, én Miskolcinak vallom magamat, bár Budapesten születtem. A általános iskolát Budapesten végeztem, majd középiskolától Miskolcon éltem 2005-ig, úgyhogy ott töltöttem a tinédzser éveimet, és talán ez volt a meghatározó, és ezért Miskolcot nagyon megszerettem, és így Miskolcinak vallom magamat. 2005-ben pedig Angliába költöztem, és ott kezdődött a pályafutásom.
És Miskolcon töltötte a pályaválasztásos éveit is? Ott döntött a pálya és a szakma mellett?
Ez egy nagyon érdekes dolog, én gyerekkoromtól szakács szerettem volna lenni, de valahogy mindig elterelődtem ettől a pályától, úgyhogy én a vendéglátóipari és kereskedelmi iskolába, a Szent Pál István vendéglátó és kereskedelmi ipari iskolába végeztem, kereskedelmi szakon, úgyhogy nem vendéglátóként végeztem. Majd 2005-ben, amikor kikerültem Angliába, ott sikerült ebben a szakmában, a vendéglátásban alap mosogatóként, konyhai segítségként elhelyezkedni, és akkor lehetőség adódott arra, hogy ott egy képzésen részt vegyek, és egy duális képzésbe elvégeztem a mester szakács fokig a szakmát igazából kint Yorkban, Angliában.
A mesterszakács és a séf, az két külön dolog?
Igazából a séf, a beosztás szerint az ember séf, hogyha vezet egy éttermet. A mesterszakács az pedig ugye a szakmai végzettség. Ugye ez jelen pillanatban Magyarországon ez a legmagasabb szakmai végzettség a konyhai végzettségek között.
Angliába került, és ott mit tanult a szakma terén?
Nagyon érdekes dolog, ugye azért Angliáról elég rossz elképzelése van a többi európainak, hogy a konyhájuk nem az igazi. Igazából mindenki ugye az olajos halra, az ecetes krumplira gondol, hogy Angliáról beszélünk, de azért ezt azért már kinőtte az ország. Nagy szerencséjük van, hogy ugye a 70-es, 80-as években nagyon sok francia séf érkezett Londonba, és éttermeket nyitottak, és így az ő általuk kinevelt akkori fiatal tehetségek ugye tovább mentek, és leszivárgott vidékre is ugye a francia vendéglátás. És mivel egy eléggé úgymond alap vendéglátással rendelkezett Anglia, így egy nagyon jó kezdő táptalaj volt, tehát nem kellett sokat formálni rajta, hanem bevették ugye az angol alapanyagokat, a szezonalitás ugye nyilván az adott volt, nyilván ott kevesebb az ingadozás, ugye a telek nem olyan hidegek, nyáron nincs olyan meleg, de a szezonális helyi értékeken alapuló vendéglátás francia alapokra építve teljesen beszivárgott a konyhákba, és az oktatási rendszer is francia alapokra épült. Úgyhogy meglehetősen jó minőségű oktatási rendszerük van, és most már azt mondhatom, hogy szerintem Európában az egyik legkiemelkedőbb konyhával bír az Egyesült Királyság.
Mit jelent ez szakmai téren? Több zöldség, egészségesebb táplálkozás, minőség? Hogyan tudnánk megfogalmazni?
Mindenféleképpen azt hiszem, ez nagyon jó volt a kérdés, mert minden, tehát hogy ez mind a három dolog benne van, tehát a jobb minőségű, kevesebb egyszerre állított zöldségek, az állattartásban nyilván jobb minőségű húsok előállítása, nyilván Anglia adottságai, ugye a legelők, nagy zöld legelők, általában azért zöld takarmány mindig van az állatok előtt, ugye évszázadokra visszanyúló szarvasmarhatenyésztés, Európában talán az egyik legjobb bárány, onnan Angliából származik, és ugye a másik gyönyörűsége a dolognak, hogy sosincs az ember messzebb 70 kilométernél a tengertől, ugye, hogy egy szigeten vagyunk, és így a tengeri herkentjük, úgymond a halak, ezek nagyon gyorsan az étterem konyhájára tudnak jutni, úgyhogy nagyon frissen és nagyon jó minőségben elérhetőek.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor ön Angliában vált és Angliában lett séf?
Ez így igaz. Végigjártam a ranglétra minden fokát igazából. Én nagyon szerettem volna ezt csinálni. Akkor 24 éves voltam, és hogy bekerültem egy papnak a konyhájára, mindig lestem a séfet, hogy hogyan dolgozik, és így néha behívott, hogy segítsek neki, és így indult el igazából a pályafutás, és utána egy szerencsés, nekem szerencsés felmondás után sikerült bekerülnem a konyhára, és mellette elkezdenem a szakmai tanulmányaimat, és így 2 év alatt ott elvégeztem az iskolát, 2,5 év alatt, és utána pedig igazából egy Michelin csillagos étteremben séfhelyettesként dolgoztam, és miatt hazajöttem, a Yorki Egyetemnek voltam a executive séfje, ami az élelmezési vezető igazából. Úgyhogy 13 év alatt sikerült azért mindenhol és mindenfajta vendéglátásban dolgozni, és körbejártam ott Yorkshire-be a vendéglátóhelyeket. Nyilván minél többet lát az ember, minél több emberrel dolgozik, annál többet tud tanulni, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt, és ugye nagyon jól tágítja az ember látók körét, ahogy különböző konyhákat lát, úgyhogy ilyen szempontból nagyon szerencsés voltam.
Ez nagyon jól hangzik. Akkor egy nagyon aktív 12 év van az ön háta mögött. Ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük.
Így igaz, igen. 2005-ben érkeztem Angliába, még akkor ott nem ismertem meg a páromat, kint ismerkedtünk meg.
És... ő magyar?
Igen. Tehát ez nagyon érdekes, ő szentesi születésű, és valószínű, hogy ha ott nem találkozunk, akkor sose keresztezzük egymás útjait, mert azért Miskolc-Szentes egy elég jó kis távolság, de hála jó Istennek találkoztunk, és most már két gyermekünk van, a nagyobbik lányom 14 éves, a nagyfiam pedig 11 éves.
És a párja is szakmabeli?
Kint ő vendéglátásban dolgozott, a hotelban dolgozott, de aztán ő elhagyta a gyerekek születésével. Nyilván ez nem egy családbarát szakma sajnos, és ő most mással foglalkozik, most már is nem vendéglátással.
Beszéljünk akkor arról, hogy Angliában a különböző éttermekben mit tanult meg? Szakmailag milyen fogásokat, fortélyokat sajátított el?
Nagyon érdekes, hogy ahogy mondtam, ugye nagyon-nagyon sok zöldséget esznek és használnak ugye a konyhán az angolok, és nyilván egy jobb módú társadalom, tehát hogy azért azt el kell mondani, hogy ezen nincs mit szépíteni, azért jobban élnek az angolok, mint akár a magyarok, vagy akár más európai nemzet is.
Igényes emberek az angolok?
Hát nem feltétlenül. Tehát, hogy igazából van egy arisztokrata réteg, aki nyilván a mai napig fenntartja ezt az arisztokráciát, és ugyanúgy megvannak ott is a rétegek igazából. Nagyon sok munkásosztálybeli van, akik igazából sokat dolgoznak, de ebből a munkából ők megélnek igazából, nincsen ezzel probléma, és most már nagyon sok más kultúrából érkező ember is él ugye Angliába, de nagyon szépen megélnek egymás mellett, tehát szóval nincsenek ilyen problémák, és a konyhákon is ugye nagyon vegyes a brigád, nagyon sok a keleti régióból, Európából érkező, Romániából, Moldovából, Ukrajnából, Lengyelországból érkező szakemberekkel dolgoztam együtt, mellette angolokkal is, franciákkal is, és még filipino séfhelyettesem is volt, úgyhogy igazából egy nagy olvasztó tége a egész Anglia. York pedig egy 220 ezres, 200 plusz az egyetem, kb. 220 ezres város, és ugye az egyetemen is nagyon sokféle náció megfordul, és nagyon érdekes volt belelátni az ő kultúrájukba is, és ugye a konyhán mindenki, amit otthonról hoz, ez azért benne van, tehát az ember sose tagadhatja meg a családi múltját és a kultúráját igazából. Hogyha Magyarországról érkeztem, ugye nyilván nekem más az ízvilág, mint például egy akár egy filipinónak, vagy pedig egy akár nem is kell messzire menni egy lengyelnek vagy egy románnak. Nagyon érdekes, a lengyelek nagyon hasonlóan étkeznek, mint mi, és ez egy nagyon szép dolog, hogy nagyon sok áthallás van a lengyel és a magyar konyha között. Ezzel viccelődni is nagyon sokat viccelődtünk, és persze ugye nagyon sok angol és francia volt dolgoztunk, akik ugye hazai pályán nyilván próbálták átadni az ő kultúrájukat, és ezt az ember úgy meg is tanulta, megszokta.
Az egyetemen mit tanított a diákoknak? Mire törekedett? Mit szeretett volna átadni, amit ön megtanult, és amit szeretett volna továbbadni?
Én szakoktatóként dolgoztam. Nem egyetem volt, hanem egy szakképző college nevezetű intézmény. Nem nagyon van talán megfelelője Magyarországon, és az érdekes volt, mert 14 éves volt a legfiatalabb diákom, és 57 a legidősebb. Tehát volt különbség akarásban is, és érdeklődésben is, és nyilván volt egy keretprogram, amit le kellett adni, de emellett ugye az emberi értékeket kell szerintem 14-15-6 éves korban azt kell megtanítani a gyerekeknek, hogy szívvel csináljanak valamit, és tényleg a szakma iránti alázatot és szeretetet kell átadni azáltal, hogy az ember példát mutat nekik.
winter-colored sky, you can see the point where the future peers, the glow this bold new zephyr is swinging.
Különlegességeket is említsünk, ha jók az értesüléseim, és ha már megemlítette az arisztokráciát, ilyen körökben is megfordult?
Volt szerencsém egy szezont, egy vadászszezont egy marmadyúknak a házába tölteni. Ő egy ilyen herceg, a királyi családban unokatestvér, másodunokatestvér körülbelül. Nagyon érdekes, hogy ők nagyon tartják ugye a hagyományokat. Ezekben a nagy arisztokrata házakban élnek, ugye nem kastély, de egy kastélyszerű házakban, saját vadászterülettel, és a téli vagy a vadász időszakban, ami ugye augusztus 12-én kezdődik Angliába, és február 1-ig tart, addig ők vadászatokkal töltik az idejüket, és ebből is hogy külföldről vadászatokat szerveznek, és jönnek hozzájuk, és a saját területén ugye vadásztatnak, este, ugye estét adnak az ott lévőknek, nyilván ehhez kell egy séf, egy szakács, aki segít, megregelészetik őket, a vadászatra felkészítik a 10 órájukat, úgyhogy egy egész szezont ott voltam, ez nagyon érdekes volt, és utána pedig egy királyi rezidencián, ahol a York sheriffjének volt a rezidenciája, később a szív kórház lett belőle, egy szanatórium, majd sajnos nem volt pénze a szívszanatóriumnak fenntartani, ezért nagyon elhanyagolták az épületet, és egy nem arisztokrata, de angol úriember megvette, és teljesen visszaállította a kertet, mindent az eredeti állapotába, ahol a kertbe például olyan japán cseresznyefák voltak, amit a japán uralkodó adományozott még az előző tulajdonosnak, és ott volt a main chief, ahol esküvőket szerveztünk, és igazából ők nagyon büszkék erre, és ugye gyönyörű kertészetek vannak, gyönyörű konyhakertünk volt, biokertészet, aki ezt kezelte. Az időjárás nagyon kedvez ugye a zöldségeknek, és nincsenek ilyen asszályos idők, mint ugye itt a nyári időszakban. Ugye egy elosztva esik az eső, és gyönyörű szép ugye termésekkel tudták a konyhát segíteni.
Szakmailag ön egy ilyen különleges helyzetben hogyan tudott megfelelni? Legyen olyan kedves, csak néhány példát említsen nekünk, mit készített és mit főzött az arisztokráciába tartozó embereknek, az angol arisztokráciába tartozó embereknek.
Érdekes, hogy ugye nagyon szeretik a marhahúst, tehát ugye a marhát, bárányt, és ahogy mondtam, szezonálisan szeretnek étkezni, és a vadászatok során ugye a vadat is kellett nekik készíteni. Egy nagyon érdekes dolog, ami rendszeres volt, rendszeresen használtuk a kertből érkező zöldségeket, és nagyon szeretik a burgonyás ételeket, rengetegféle nagyon jó minőségű burgonya van Angliában, és ugye a vadból egy ragút készítettünk nagyon gyakran, amit ők vadászatot ugye elég korán kezdték, és ott nem 10, hanem 11 óráit fogyasztottak, és erre például egy szarvas ragút készítettünk, aminek a tetejére burgonyapüré volt rásütve, és ezt ők pásztorpitének hívják, vagy vadászpitének, mert vadból készült, és ezt tették, egy ilyen párkanalas kis verziót csináltunk általában nekik, és mellé pedig forró paradicsomlevest marha alappal fogyasztottak, ezt vitték magukkal termoszba, és volt, aki egy kis gint öntött bele, egy kis vodkát, de alapjában ez egy forró paradicsomleves volt, és ezt teljesen tradicionálisan rendszeresen fogyasztották. Amíg a másik helyen pedig próbáltunk mindig a szezonalitást, ugye a tavasszal a bárány, amikor a kisbárányok ugye megnőttek annyira, hogy lehetett őket körülbelül 8 hónapos, 9 hónapos korra választott bárányokká váltak, akkor a bárány volt ugye étlapon, ott 3-4 hetente cseréltük az étlapot, és mindig, ami éppen a legjobb minőségben tudott beérkezni, azt tettük fel az étlapra, és az angol étkezési kultúra egy kicsit más, mint a magyar, tehát nem kellettek ilyen lapozós étlapok, hanem volt háromféle előétel, négyféle főétel és három desszert, és ezzel ők meg voltak elégedve. Nyilván, amíg ott volt, addig ő tudott választani, próbáltunk a vegetáriánusoknak is kedvezni, és próbáltunk rárakni többféle vadat, fehér húst, vörös húst, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót.
Szakmailag törekedett arra, hogy utána járt, hogy mi a kedvenc étel, mik a kedvenc ételeik, és akkor azt készítette, vagy azt főzte?
Az az igazság, hogy én, ahogy ott tanultam az iskolát, ugye nagyon sok angol ételt megtanultam, és ennek egy kicsit mindig egy felturbózott változatát készítettük el. Nagyon érdekes, hogy a szegényes étkezési kultúrájuk miatt, amikor a India még gyarmat volt, akkor az indiai fűszerek nagyon-nagyon befolyásolták az angol konyhát, és rengeteg körös ételt esznek, ami itthon annyira nem elterjedt, de az angoloknak a mi pörköltünk, az nekik a köré igazából, és a mai napig nyilván sokkal kicsit visszábbett formában, ugye nagyon sok körös ételt készítettünk nekik, és ez nagyon közkedvelt volt. Akár halat egy-egy körös szósszal elkészítve, citrusosan, ezt nagyon szerették, ugye? Vagy pedig bármilyen reggelire is volt az egyik ajánlatunk, az pedig egy kedzseri volt, ez volt a neve, ezt a katonák ették Indiába. Igazából ez körös rizs volt, füstölt hallal, és egy pasírozott tajás volt a tetején, és ezt tették reggelire, igaz? Ez volt az egyik reggeli. Mellette természetesen a hemendexet, az angol reggelit, a tojásos ételeket, ugye ezek Benedik tojást, ami ugye egy hollandi mártással elkészített posírozott tojás sonkával, vagy pedig ennek a vegetáriánus változatát, a Florentin készítettük, és nagyon nagy kultúrája van ugye a reggelizésnek Angliában, úgyhogy ez nagyon fontos volt, hogy a kiadós reggeli után később csak talán egy délutáni teázás volt, egy kis süteménye, és korábban vacsoráznak, mint mondjuk a Magyarországon, náluk olyan 5 órától kezdődik a vacsoraidő, és 5 órakor pedig egy vacsorával fejezik be a napot, 5 és mondjuk 8 között, és utána igazából így a reggeli talán az egyik legfőbb étkezés.
Igen, hát az English breakfastről sokat hallunk. Milyen ez a pasírozott tojás? Ezt hogyan kell elképzelni, mint egy sült tojás?
Nem, ez nagyon érdekes. A pasírozott tojás az úgy készül, hogy egy savas közegbe, tehát általában ecetet szoktunk vízbe tenni, és felforraljuk a vizet, legalább egy 10 centi mély edénybe, beleütjük a tojást nagyon óvatosan, és amíg forra víz, ugye a forrásban lévő víz visszaforgatja a fehérjét, és a sárgáját körbeveszi ez a megfőtt fehérje, majd visszavesszük ugye a hőt, és ilyen 80 fok körül ezt abáljuk, ezt a tojást, tehát posírozzuk, körülbelül 2-2 és fél percig, nyilván a tojás méretétől is függ, és utána pedig egy lukacsos kanállal ezt kivesszük, úgyhogy a közepehez a sárgája folyik, a külseje pedig ugye megszilárdul a savas meleg víztől, és ez olyan, mint egy lágy főtt tojás, a héja nélkül igazából, és ez nagyon előszeretettel fogyasztják az angolok.
Ennyivel is okosabbak lettünk, köszönjük szépen, esküvőket is említett, mit fogyasztanak az angol emberek az esküvőkön? Gondolom, hogy nem úgy érkeznek, mint mi a magyar esküvőkön, a tipikus magyar lagzikon.
Nagyon érdekes, hogy általában ugye az esküvőiket úgy bonyolítják le, hogy van egy előestély az esküvőnek, ahol a szűk család eszik valami egy egyszerűt, csak egy fish and chipset, vagy tényleg valami kis egyszerűt, ott inkább az összejövetel a fontos, hogy együtt legyenek a szűk családi kör, és utána magát az esküvőt pedig ültetett tányérszervizes esküvők vannak általában, tehát hogy nem úgy, mint itthon, hogy szabadszedés, vagy pedig ugye büféasztalról, hanem a pár választja ki az ételeket, és mindenki ugyanazt teszi, ha csak nincs allergiája, vagy valami más, ugye erős nem szeretem, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy általában 3 vagy 4 fogást fogyasztanak, leülve éttermi körülmények között, és utána csak egy palac bort áll a pár, és utána pedig a lagzi, úgymond, az körülbelül éjfélig tart, de még valamikor kevesebb, tehát hogy kevesebb ideig, és körülbelül 5-kor ülnek le vacsorázni, a vége van a vacsorának, akkor igazából van egy kis tánc, és a legvégén pedig általában akkor szoktak egy ilyen svédasztalos büfét feltenni, ahol sajt torta kerül fel. Ez nagyon érdekes, ez nem ez az édes sajtorta, hanem különböző angol sajtokból egy tornyot építenek, és ezt kínálják például a vendégeknek különböző ropogós kétszersültekkel, csatnikkal, amik ugye egy ilyen édes hagymalekvár, hagymából is készülhet, de más zöldséggyümölcsből is készülhet, és ilyenkor van a végén ugye az esküvi torta is szervírozva, és utána pedig egyszerűbb ételt, egy fish and chipset, vagy pedig nagyon sokszor csak egy békönös szendvicset, vagy valami ilyesmit adnak, úgymond a lagzi vége előtt a vendégeknek, és körülbelül éjfélkor mindenki eljön a busz, és hazaviszi őket, úgyhogy nincsen hajnalig dorbézolás.
Mennyire jellemző az angol emberek étkezésében a leves jelenléte? Mennyire levest fogyasztó emberek az angol emberek?
Ez nagyon érdekes, ugye a magyarok, főleg itt ebben a régióban, mi nagyon szeretjük a levest, én magam is nagyon szeretem a levest. Náluk inkább püré és krémlevesek, amit fogyasztanak, inkább ebédre, egy szendvics mellé, akár csak iszogatják egy pohárból, egy kávés csészéből, vagy ilyesmi. Az étteremben még készítettünk levest, de általában mindig volt benne egy kis valami különlegesebb etét, vagy egy Szent Jakab kagyló került bele, vagy valami halétel került bele, vagy csináltunk fasírtot, mondjuk bárányból, és az került a levesbe. Mindig volt valami tartalmasabb betét benne, izgalmasabbá teszi.
És desszertek terén mi volt a jellemző? Milyen sütemények jellemzőek az angol érkezési kultúrára?
Délutáni teájuk, ami nagyon közkedvelt és nagyon tradicionális. Ott van nekik egy scone nevezetű, én ezt egy édes pogácsának mondanám igazából, ez szódabikarbónával készült, tehát nincs benne élesztő. És ezt lekvárral és vaníliás tejszínhabbal fogyasztják, ez minden délutáni teának szerves része. Emellett vannak pohár desszertjeik, amik nagyon szeretnek, ezek a trifle-nek hívják, három rétegű igazából, és itt egy gyümölcs zselé réteg, majd egy vaníliapuding, és a teteje pedig megint csak tejszínhab kerül, és ez is nagyon tradicionális. Mellette nagyon sok francia konyhából átvett desszertjük van, citromtártokat, kicsi tésztakosarakba, citromos süteményeket fogyasztanak, és Victoria Sponge, ami egy vajas piskóta, és azokat pedig különböző vajas krémekkel szokták fogyasztani. Ugye nagy kultúrája van a répatortának, ami nyilván egy reszelt nyers répa kerül a tésztába, és ezáltal sokkal finomabb lesz a tészta, sokkal puhább lesz a kész termék, és ezt általában egy sajtkrémes habbal szokták kínálni. Úgyhogy igazából nagyon érdekes, hogy nagyon sokféle desszertet és ugye pékterméket is fogyasztanak, és ezek általában egy tornyon jön neki, aminek az alján pedig kis új vastagságnyi szendvicsek, az igazából a délutáni teának a sós része. Ez általában vagy lazackrémmel, vagy sonkával, vagy pedig uborkával, egy uborkás szendvicset is fogyasztanak, ami egy nagyon érdekes és nagyon finom dolog, az ember nem is gondolná. Simán vajas kenyér és közt sós uborka, és ez az egyik kedvenc.
Da 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 da
mennyire tudott azonosulni ezekkel az ízekkel? Vagy azért hiányoztak a magyar ízek?
Természetesen hiányoztak a magyar ízek. Otthon nagyon sokszor anyósom főzött nekünk, ő is kint volt velünk, ő nagyon sokszor főzött magyaros ételeket. A gyerekeket is ugye úgy szoktattuk, hogy mind a két ízvilágot ugye megszokják, de azért az ember 13 év alatt megszokja ezt, tehát hogy most pedig az hiányzik, hogy visszajöttünk, és például a legnagyobb kívánsága a gyerekeknek mindig az, hogy van ez a vasárnapi ebéd Angliában, ami ugye vagy egybesült sült hús zöldségköretekkel, és a pecsenyelét besűrítve, felszolgálva Yorkshire pudinggal, ugye ez egy palacsinta tészta sütőbe ilyen szuflészerűen kisütve. Ez a kedvenc, úgyhogy ezt azért általában egyszer-kétszer egy hónapban meg kell nekik sütni, és ezt nagyon kedvelik, és érdekes, hogy hazajöttünk, ugye mindig erre vágyunk, amikor kint voltunk, ugye a magyaros ízekre vágytunk, és a Túró Rudira, ami mindig nagy örömmel fogadták, amikor nagymama megérkezett, és hozott egy kis Túró Rudit, úgyhogy most van sok Túró Rudi, de most más hiányzik, mert nyilván az embernek mindig az kell, ami nincs.
Beszélgetésünkben szót kell még ejtenünk a legendás és olyan varázslatosan hangzó Michelin csillagról, mert hogy Michelin csillagos étteremben is dolgozott. Mit jelent egészen pontosan szakmailag ez a bizonyos Michelin csillag? Mondjuk el azok kedvéért, akik a szakmában kevésbé jártasak.
Egy nagyon érdekes dolog. Maga a Michelin ugye egy gépjárműautó gumigyártó cég, és ezt egy keresztorinak el kell mondanom, hogy értelmezhető legyen az egész. A Michelin a 900-as évek elején, ahogy az autók ugye tömeggyártásba kerültek, nem tudta, hogy hogyan promotálja azt, hogy többet használják az autókat, több gumi kopjon, és ezért ő több gumit tudjon eladni. Ezért ő kitalálta, hogy kiad egy útikönyvet az autósoknak, amiben leírják, hogy hova érdemes elmenni vacsorázni, vagy ebédelni, és egy sajátos rendszert talált ki, ez volt a csillag, a Michelin csillag rendszer. Az egy csillag azt jelenti, hogy ha az ember arra jár, akkor érdemes megállni, tehát ennyi volt a kritéria, hogy ez egy jó étterem, érdemes megállni. A két csillag azt jelentette, hogy érdemes kitérőt tenni, amiért, ha nem is esik útba, érdemes érte kitérni. A három csillag pedig azt jelentette, hogy olyan minőségű gasztronómia, hogy csak ezért érdemes a régióba látogatni. Tehát így keletkezett ez a Michelin csillag. Nyilván azóta ez már kinőtte magát, és ez a legnevesebb szakmai elismerés. Nagyon érdekes, talán azért is van ez így, mert annyira titkos és annyira beleláthatatlan a rendszer, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ez a legferebb, ugye ez a legjobban, legkevésbé manipulálható rendszer. Anonim tesztelők jönnek az étterembe, akik megkóstolják az ételt, és ha nekik tetszik, akkor erről írnak egy riportot. Ha többször is járnak, és mindig jó, akkor az ember megkaphat egy Michelin csillagot, kettőt, hármat, annak függvényében, hogy hogyan ítélték meg a tesztelők. Erről ő mi sem sejtve, hanem amikor évente egyszer mondja meg a Michelin, hogy ki kapott Michelin csillagot, előtte egy pár nappal kap egy levelet, egy e-mailt, hogy gratulálnak, az idei kiadványba belekerült az étterem. És ez egy ilyen misztikus dolog általában, és ezért is ugye nagyon nagy dolog. Idéntől nagyon reméljük, hogy vidéket is fogja látogatni a Michelin, és kint pedig ugye az egész Anglia, egész Egyesült Királyság területén vannak éttermek, akik Michelin csillagosok, Michelin által ajánlottak, plusz még van nekik egy Bib Gormand, az ő kis emblémájuk, ez a Bibendum, ez a kis emberke, aki a gumi emberke, ez a Bibendumnak hívják, és egy az ő arcával ellátott embléma. Ez azt jelenti, hogy az árérték arányban egy minőségi vendéglátóhely, tehát hogy egy ilyen elismerés is van, nem csak a Michelin csillagok. Ahol én dolgoztam, az egy pub volt, gasztropub, és egy Michelin csillagja volt a pubnak, és évhelyettes voltam a pubba, ahol hagyományos pavételeket is szervíroztunk, és egy picit ilyen modernebb, igazából angol, modern európai és angol konyhát vittünk. Ez fenn volt egy pár száz lakosú településen Yorkshire-be.
A régi rendszerből megmaradt az, hogy a maximum három Michelin csillag? Tehát ez megmaradt, hogy az a top?
Három Michelin csillag a top, és nagyon kevés étterem olyan szerencsés, hogy három Michelin csillagot kapjon. A kettő Michelin csillag is már majdnem elérhetetlen, hogy a Magyarországon egy darab étterem volt kettő Michelin csillagos, Budapesten az Onyx étterem, de azóta bezárt és újraindult, és most egy átalakuláson megy keresztül, úgyhogy egész Magyarországon csak egy ilyen étterem volt. A régióban is pár száz van igazából, tehát hogy az egész európai régióban, és hát végül is ez a top. Tehát hogyha a gasztronómiát nézzük, ugye a a három csillag az majdnem, hogy egy ilyen elérhetetlen dolog. A két csillag is már nagyon magas színvonal, és nyilván már akit egy Michelin csillaggal díjaznak, az is nagyon nagy megtisztelés, és a szakmán belül is egy nagyon nagy elismerés.
Különböző nemzetiségű emberek, gasztronómiai szakírók, szakemberek kóstolják meg az ételeket, vagy ez is titok? Ezt sem lehet tudni, hogy éppen milyen nemzetiségű, milyen pozícióval bíró ember dönti el a Michelin csillag sorsát és az étterem sorsát?
Ez teljesen titkos, tehát hogy annyira titkos, hogy tényleg nem tudjuk, hogy ki. Vannak könyvek, írások, ahol volt Michelin ellenőrök úgymond kitálalnak, és tehát nem biztos, hogy ezek is lehet, hogy nem igaz történetek. Nagyon zárt a rendszer, pont ezért van szerintem ennyire nagy becsben tartva, mert úgy gondolják, hogy ez egy teljesen belenyúlhatatlan rendszer, és ezáltal pártatlanul tudnak ugye döntést hozni.
És minél titkosabb, annál varázslatosabb. Ha ilyen sok mindent elért Angliában, jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy miért tért vissza hazájába. Mi örülünk, hogy ismételten Magyarországon él, és elhozta ide is a tudását, de hogyan került Debrecenbe, abba a városba, ahol jelenleg is beszélgetünk?
Ez nagyon érdekes történet. Ugye, ahogy a gyerekek cseperedtek kint, a párom úgy gondolta, hogy talán jobb lenne nekik itthon a magyar értékek a Magyarországon, talán egy kicsit emberközelibb a társadalom, és sokkal kevésbé lennének kitéve nyilván azoknak a dolgoknak, amiket az ember ugye hallott a tévébe. Ő meg volt róla győződve, hogy itthon egy jobb gyerekkort, egy jobb iskoláskort tudunk nekik biztosítani. Nyilván szakmailag nekem nagyon fontos volt kint az, hogy én ott ugye elértem valamit, és az én karrierem pályafutásom, és 2018-ban a étterem tulajdonosa megkeresett, már én ismertem őt az előző séf révén, hogy teljes váltásban vannak, és neki kellene egy szakember, aki átveszi az étterem vezetését, és újra fellendíti a éttermet.
Megkereste önt hol? Magyarországon vagy Angliában?
Angliában, Yorkban, még akkor ugye az egyetemnek dolgoztam, és akkor 18-ban én többször, több fordulós interjúra hazajöttem, Skype-on beszélgettünk, és próbafőzéseket csináltam itt, és utána úgy döntöttünk a családdal, hogy hazaköltözünk igazából. Ez egy kihívás volt. Úgy láttam szakmailag, hogy ez egy olyan kihívás, amit még sose csináltam, és valamilyen szinten nagyon szerettem volna itthon is ebben a szakmában dolgozni. Nyilván ez kiesett nekem így, hogy ugye kint végeztem el az iskolát, kint kezdtem el a szakmát, és ezért sikerült meggyőzni engem is a páromnak, hogy hazaköltözzünk. Úgyhogy én 2018 júliusában kezdtem az Ikonba dolgozni, a család pedig augusztusban hazaköltözött, úgyhogy a 18-as évjét már itt kezdték a gyerekek az iskolába. Nagyon sok dolog volt, tehát sok munka volt az étteremmel, újra kellett az egészet úgymond indítani. Az étterem 10 éves volt, 2012-ben kezdték el az előző tulajdonosok, az előző séffel, és egy teljesen más koncepcióra építették, amikor megnyílt. Tehát, hogy egy sokkal feszesebb, egy kicsit túl sok volt a dekor is, fehér kesztyű, ezüst kanálvilla, tehát, hogy ezt próbáltuk, ahogy én hazajöttem elengedni, és egy picit emberbarátibbá tenni az egészet, hogy ne érezze úgy magát a vendég, hogy itt feszengeni kell, hanem be lehet jönni, és akár egy debreceni párost el lehet fogyasztani, vagy egy kávéra le tud ülni, és nem az van, hogy úgy érzi, ha nem tudja akár az etikettet, vagy ő nem járt ilyen étterembe, akkor ő nem is mer bejönni az étterembe. Én úgy gondolom, hogy egész jól sikerült. Levettük az abroszokat, bisztrós megjelenést adtunk az étteremnek, a fiúk is lazítottak egy kicsit az öltözeten, és nyilván elegánsak a vincérek, de nem öltönybe várják a vendéget, és így elindult valami, ami egy kicsit elveszett az Ikon varázsából, és utána szépen lassan a Covid jöttéig, ugye nagyon szépen jöttünk előre, hát sajnos a pandémiás helyzet ugye most mindenkinek betett, de mióta most újra indultunk, nagyon jó visszajelzésekkel visszatértek a vendégek, nyilván a külföldi vendégek hiányoznak, tehát valamennyire visszaindult a turizmus, de nem az igazi még, tehát még nem értük el a pandémia előtti szintet, sokkal több magyar vendégünk van, ami nagyon jó. Nyilván erre kell alapozni, de azért egy 25% volt az a külföldi vendég, aki hozzánk járt, abból szerintem egy olyan 10 még mindig hiányzik, sajnos. Hát, érthető okokból igazából nem is utaznak annyit, most pedig a háborús helyzet miatt nyilván ez most megint egy érdekes szituáció, és igazából csak az Ikon miatt jöttünk vissza, tehát hogy ennyi volt, hogy ez egy kihívás. Debrecen egy nagyon szép város, nagyon jó fejlődő város, közel van Miskolchoz, közelebb van Szenteshez, mint York, úgyhogy így döntöttünk, hogy ide költözünk, és azóta itt élünk.
szakmailag mit próbál itt megteremteni, milyen alapokat tett le, és mire törekszik séfként?
Amit kint tanultam, vagy a kinti kultúrából, azt szerettem volna visszahozni, hogy a szezonalitás, a helyi értékekre való alapuló konyha, és igazából a tökéletesre való törekvés. Nyilván nagyon sok összetevőből áll egy étteremnek a kínálata, a szervize, és ez nem úgy működik, hogy egyik napról a másikra az ember ugye eldönti, hogy ő valamiben jó akar lenni, hanem ez hosszas évek, hosszas hónapoknak a munkája, hogy a konyhai személyzetet képezni. Ez egy örök élet, szerintem a vendéglátás egy olyan szép és érdekes dolog, hogy az ember élete végig tanul benne. Tehát, hogy gondolom minden szakma ugyanilyen, de itt meg kifejezetten fontos, hogy vannak nagyon jó tradicionális alapjaink, amire építünk, de olyan gyorsan fejlődik ugye a technológia, ugyanúgy trendek vannak ugye a vendéglátásban és az étteremben, a trendek változnak, úgyhogy ezeket mindig nyomon kell követni, és nagyon jó látni, hogy fiatal srácok, akik iskola után bekerültek hozzánk, most már 3-4 éve itt dolgoznak, és profi, tényleg profi szakma beléként teljesen jó szívvel bármelyik étterembe merném küldeni, akár séfhelyettesnek, vagy némelyiket még séfnek is talán, mert annyira akarták, és annyira tényleg akarnak a mai napig, hogy mindenki szívas szívják magukba a tudást.
Mik a jövőbeli tervei? Az ikon étterem szeretne ikonná válni a gasztronómia palettáján, és vannak Michelin csillagos álmai?
Nyilván az ember hazudna, ha azt mondaná, hogy nincsen Michelin csillagos álom. Az, hogy egy séfnek, egy szakásra elérje valamikor az életében, hogy kap egy csillagot, az tényleg egy olyan visszacsattas, visszaigazolás, ami szakmailag a legmagasabb elismerés. De nem feltétlenül a Michelinnek főz az ember, hanem mindig saját magához képes kell szerintem megújulni, és mindig egy kicsit jobbnak lenni. Mindig, mi ugye 4-szer váltunk étlapot egy évbe az évszakokkal, minden étlapnál saját magunkkal próbálunk egy kicsit versenyezni, és az előzőhöz képest jobbá tenni, érdekesebbé tenni, újabb technológiákat belevinni, és nyilván, ahogy mondtam, hogy a trendekkel próbálunk, ugye nem is csak a magyar, hanem az európai trendekkel lépést tartani.
Szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok, aki ilyen sokféle fajta embert szolgált már séfként, és gondolom a családjának is a kedvencét főzi, a gyermekeinek mindenképpen, a felesége kedvébe is jár. Önnek mi a kedvenc étele? Van egyáltalán kedvenc étele?
Nagyon érdekes, hogy bármi, amit nem én készítek, azt én nagyon szeretem. Én nagyon szeretek enni, és nagyon szeretem a gurmé ételeket, de mellette ugyanúgy szeretem édesanyám főztét, amikor hazamegyünk. Az is
ennek nagyon örülök, hogy megemlítettem, mert hogy azt mondjuk, hogy ki mit hozott otthonról. Hát önnek is akkor az édesanyja főzti az etalon, az a kiinduló pont.
Ez így igaz, és nagyon jól esik mindig, amikor megyünk, ő édesanyám mindig valamivel készül nekem, a gyerekeknek külön, és nagyon jó emlékek, ugye az étkezés mindig emlékeket hoz elő az emberbe, hogy az ízlelés, az a szaglás, ezek, amik egy első szerelmet, egy helyet, bármit jó és rossz értelembe véve is, ugye egy pillanat alatt vissza tudják repíteni az embert akár az időbe. És igen, tehát mindent nagyon szeretek, nagyon szeretem édesanyám főztét, a töltött paprikáját azt nagyon, nagyon kedvelem, mellette sajnos elég sokszor eszünk pizzát, ilyesmit, mert az olasz konyhát is nagyon szeretem. Talán nem készítünk olaszos ételeket, és most már elég sok jó hely van, ahol mondjuk egy kovászos pizzát, egy jó minőségű alapanyagból elkészített pizzát el lehet fogyasztani Debrecenbe is akár. És talán ez még a legkevésbé rossz gyors étel, amit megkapunk. Nyilván a gyerekeket sajnos néha el kell vinni a McDonald'sba, tehát ezzel sincsen probléma, és akkor az ember azért megeszik egy hamburgert. Én felnézek a rendszerükre, tehát hogy az, ahogy ők dolgoznak, az szerintem elvitathatatlan, de próbálunk azért mindig odafigyelni, hogy mit fogyasztunk igazából, majd egyre tudatosabban a gyerekek részére is ugye úgy ételeket kínálni, hogy ugye arra neveljük őket, hogy rendesen étkezzenek.
A részben már beszéltünk a jövőbeli tervekről, de megfogalmazta azt már önmagának, hogy mi az ön arszpoétikája, és mi a szépsége szakmájának, amit hát már jó néhány évtizede végez akkor.
Igazából ez egy nagyon jó kérdés. Igazából nyilván az, hogy az embereket egy olyan élménnyel gazdagítani, ami szerintem, aki szereti a gasztronómiát, felér egy színházi előadással, vagy akár egy koncerttel, nyilván ez embere válogatja, hogy kinek mi. Nagyon jó érzés, amikor az ember kijön a vendégtérbe, és kérdeznek, mondják, hogy ez hogy készült, ez nagyon ízletes volt. Szerintem ez mozgatja az embert előre. Igazából minden évszakban, amikor mondjuk a tavasz megérkezik, az első medvehagyma hajtások, az első kucsmagomba. Ezek olyan dolgok, amik mindig ugye ebbe a körforgásba egy kicsit előre lökik az embert. Ugye minden évszaknak ugye megvan ez az első eper, amikor a spárga szezon elindul, télen megint visszaindulnak a vadgombák, úgyhogy az alapanyag tisztelete és szeretete szerintem az, ami mindenképp, és tényleg az, hogy az alázatosság a szakma és a vendégek iránt is, szerintem ez nagyon sokat lök az emberen, vagy hogy igazából szerintem ez, ami ugye a mozgató rugója magának egy minőségi vendéglátásnak.
Az alázat az nagyon fontos, azt nem szabad elfelejteni, akármilyen magaslatokban is ad az ember szakmailag, meg kell maradni alázatosnak, ezt ön is alá tudja támasztani.
Igen, ez így van, és nyilván a fiataloknak nagyon nehéz ezt átadni, hogy egy kis tudás után mindegyik azt hiszi, hogy ővé a világ, de ugye, ahogy mondtuk, ez egy olyan szakma, ahol az ember sose mondhatja azt, hogy mindent tud. Nagyon sok rétű, ahogy mondtam, ugye nagyon sok kultúrák, nagyon sokféle konyhája van, és mindig van valami újdonság, amit ugye az ember megtanulhat, és igazából az, hogy a vendégekkel, a munkatársakkal ugye alázatosan kell viselkedni, az pedig szerintem egy alap dolog, és ezt igazából sajnos egyre kevesebben hozzák otthonról, de ha kell, akkor mi itt megtanítjuk őket, és azzal, hogy példát mutatunk nekik, és úgy dolgozunk, nem csak azzal, hogy ugye elmondjuk, hogy alázatosnak kell lenni, vagy pedig szakmailag ez fog erőre vinni őket, hanem példamutatóan próbálunk velük ugye foglalkozni.
És fontos még az önök számára, a vendégtől jött visszajelzés. Azt mondják, hogy annál nincsen jobb, mint hogyha üres tányért talál a séf, vagy a mesterszakács, hiszen akkor biztosan ízlett a kedves vendégnek az elfogyasztott étel, de legalább annyira fontos, hogy visszajelzést is kapjon. Megköszönik a vendégek az ételt, és kap visszajelzéseket, hogy finom volt, nagyon ízlett. Szerintem ez nagyon fontos. Egy szakembernek mindenképpen jól esik a dicséret.
Dicséret nagyon jól esik, nagyon sokszor kapunk jó visszajelzést. Nagyon érdekes, hogy én a negatív visszajelzést olyan szinten jobban, nem is, hogy szeretem, hanem jobban igénylem, szerintem abból tud az ember fejlődni. Tehát, hogy mindig az van, hogy egy kicsit néha az embernek, hála jó Istennek általában sokkal több a pozitív visszajelzés, de meg szoktam kérdezni, hogy biztos, hogy nem volt valami, ami egy kicsit jobb lehetne, vagy nem ízlett, és akkor, ha ott valami kijön, akkor az embernek ad egy pár támpontot, hogy hogyan tud jobbá válni igazából a következőben. Mindig azt keresünk, hogy amit akkor elkészítünk, hogy tudjuk még finomabbá, még jobbá a vendégek számára, még izgalmasabbá tenni.
Ha már köszönömet említettünk, akkor én köszönöm szépen önnek a sok-sok információt, köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt percekben Tűr Ádámmal, a debreceni ikonétterem séfjével beszélgettem, és további életéhez, szakmai munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.